Az Inforádió jogi magazinját hallják 2020. december 3-án. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az úgynevezett kettős minőség visszaszorítása érdekében fogadott el fogyasztóvédelmi törvénymódosításokat az országgyűlés. 2022. májusától ugyanazt a terméket Magyarországon is ugyanolyan összetételben és minőségben kell forgalomba hozni, mint például Németországban. A kettős minőséget szankcionálhatóvá tevő szabályozás részleteiről a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár nyilatkozott az Inforádiónak. Keszthelyi Nikolettát Szabó Gergő kérdezte.
Ellenszavazat nélkül elfogadta az országgyűlés azt a fogyasztóvédelmi módosítást, amelynek köszönhetően a fogyasztóvédelmi hatóság tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatként tudja majd szankcionálni az úgynevezett kettős minőséget. Magyarországon is a magyar jogrendben megjelenik az, hogy a kettős minőségű termékek forgalmazása megtévesztő tulajdonképpen. Ez a szabályozás 2022. május 28-án lép hatályba, tehát 2022. májustól tudja a fogyasztóvédelmi hatóság tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatként szankcionálni a termékek kettős minőségét. Ugye ez a kettős minőség azt jelenti, hogy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül az, hogyha a terméket az egyik tagállamban úgy forgalmaznak, hogy az a márka nevében, csomagolásában, tehát jellemzőiben megegyezik egy másik tagállamban forgalmazott termékkel, holott az összetételük pedig különböző. Ez a különbözőség megengedett akkor, hogyha jogszerű és objektív okok miatt kerül rá sor, ugye jellemzően az élelmiszereknél fordulhat elő hazai szabályozás, például a sótartalom tekintetében, de ilyenkor is, hogyha van különbözőség, akkor a fogyasztót erről tájékoztatni kell. Ugye az ITM, az Innovációs és Technológiai Minisztérium elsősorban a nem élelmiszer termékek fogyasztóvédelméért felel, illetve a fogyasztóvédelmi hatóság is, ugye az élelmiszerek tekintetében a NÉBIH fog eljárni, és az Agrárminisztérium, mi a nem élelmiszer termékeket vizsgáljuk kettős minőség tekintetében, és itt a vegyipari laborunkban már egyébként zajlanak a termékvizsgálatok, az összehasonlító vizsgálatok, háztartás vegyipari termékek, tisztálkodó és kozmetikai termékek körében, ugyanis 380 különböző termékminta van a vegyipari laborunkban, ezek nem csak magyar termékek, hanem osztrák, német és olasz termékek is. A laboros kollégák már a termékek harmadát bevizsgálták, ez ugye több mint 120 terméket jelent. 52 terméknek a 76 termékpárját tudta bevizsgálni eddig a labor, ugye ez azért több, mert nem csak egyféle termék, tehát egy országból származó termékpár áll rendelkezésre, hanem egy hazai terméknek ugye lehet olasz, német, osztrák megfelelője is, és már most is az a tapasztalat, hogy vannak olyan termékek, amelyeknek az összetevői alapján hatékonyabbak például a külföldi termékek, mint a magyar termékek.
Többször említette, hogy aki ezeket a rendelkezéseket, előírásokat megszegi, szankcióra számíthat. Ez mit jelent majd a gyakorlatban forintosítva?
Igen, a fogyasztóvédelmi hatóság ilyen esetben az nettó árbevétel 5%-áig, maximum 500 millió forintig fog kiszabni bírságot, hogyha tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal találkozik a kettős minőség területén.
Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A polgári törvénykönyv szerint a polgári jogi viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Ezért a károkozónak meg kell térítenie az okozott kárt, ha nem úgy járt el, ahogy az az adott körülmények között elvárható lett volna, mondta az Inforádiónak Tőkei Balázs egyetemi docens. Hozzátette, a jogalkotó nem objektív kártérítési kötelezettséget ír elő, a bíróságnak a körülmények vizsgálata után kell döntenie arról, hogy elmarasztalja-e a károkozót. Az egyetemi docens arról is beszélt, hogy a kártérítési jognak fontos elve a prevenció, vagyis a károkozás megelőzése. Rozgonyi Ádám interjúja.
A polgári jog az én meglátásom szerint, tehát ugye az nem a jó és a rossz harca, hanem a polgári jog az alapvetően abból indul ki, hogy vannak különböző kockázatok. Tehát ugye az élet, a mindennapi élet a számos kockázattal jár együtt, és hogy ezeket a kockázatokat kiviseli, tulajdonképpen ebben ad iránymutatást a polgárjog, és azt mondja, hogy bizonyos kockázatokat mondjuk a károkozóra telepít, bizonyos kockázatokat a károsultra, hogy aztán ezeket ténylegesen tudjuk-e érvényesíteni, ugye, az megint egy másik kérdés, de ugye nem az a polgári jognak a célja, szemben mondjuk a büntető joggal, hogy mondjuk megbüntesse a károkozót. Nem, a polgári jog az ugye igazából az én indokolatlan vagyoneltolódásokat kezeli, tehát hogyha valaki ugye kárt okoz egy károsultnak, és ugye itt van egy kulcs szó, amit a polgári jog alkalmaz az ilyen kártérítési tényállásoknál, ez a felróhatóság, ami azt jelenti, hogy ha valaki úgy jár el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, akkor az ő magatartása nem lesz felróható, és főszabály szerint akkor nem kell megtéríteni azt a kárt, amit ő okozott. Ha viszont ugye nem úgy járt el, hogy az adott helyzetben általában elvárható, azaz a magatartása felróható volt, akkor pedig meg kell térítenie azt a kárt, amit okozott. Ugye itt elvileg ebben van egy bizonytalanság, tehát ugye ennél nem mond többet a polgári jog, ezt elvileg a bíróságnak minden esetben mérlegelnie kell a konkrét tényállás alapján, hogy vajon a károkozó az úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, mert akkor nem fogja megtéríteni a károsult kárát, vagy pontosabban ugye nem kell megtérítenie a károsult kárát, ha viszont ugye megállapítja a felróhatóságot, akkor marasztalni fogja a károkozót. Tehát, hogy ebben a tekintetben van bizonytalanság, de ez ugye nem a magyar polgári jog sajátja. A legtöbb polgári jogrendszerben nem egy objektív kártérítési felelősségről van szó, tehát ami azt jelenteni, hogy ha egyszer valaki kárt okoz, akkor az biztos, hogy meg kell térítenie, nem kell vizsgálni a körülményeket, hanem a legtöbb esetben egy ilyen szubjektív szankcióról van szó, tehát ugye vizsgálni kell a konkrét körülményeket, és akkor az alapján dönti el a bíróság, hogy vajon marasztalja a károkozót, vagy sem. Ugyanis itt van egy fontos megfontolás, hogy itt miért nem egy ilyen objektív kártérítési kötelezettséget ír elő a jogalkotó, ez pedig az, hogy ugye nagyon fontos elve a kártérítési jognak a prevenció. Tehát ugye, hogy elsősorban a szabályozót azt tartja szem előtt, hogy úgy állapítja meg ezeket a kártérítési szabályokat, hogy ugye meg tudja előzni a károkozásokat. Na már most, hogyha valakitől ugye többet várunk el, vagy nagyobb, szigorúbb lenne a mérce főszabály szerint, mint az adott helyzetben általában elvárható magatartás, mert természetesen vannak olyan körülmények, hogy valaki elvileg úgy jár el, ahogy az elvárható az adott helyzetben, de mégis a szerencsétlen körülmények miatt kárt fog okozni. Tehát, hogyha szigorúbb lenne a mérce, akkor az ugye indokolatlan kockázatot jelentene egyes személyek a jogalanyokra nézve, hiszen azzal kéne számolniuk, hogy elvileg ők úgy viselkednek, ahogy elvárható, és mégis, ha véletlenül kárt okoznak, akkor annak a következményét nekik kell viselni, tehát ez ugye olyan magatartásra sarkalná őket, hogy bizonyos lépéseket vagy tevékenységeket nem folytatnának, mert attól félnének, hogy esetleg véletlenül kárt okoznak, és annak a következményét ők viselik. Ez ugye a társadalom egésze szempontjából nem lenne hasznos, mert ugye általában nem okozunk kárt, ahhoz valamilyen véletlen körülményeknek is, vagy ugye szerepet kell játszaniuk. Tehát, hogy itt nagyon sok szempontot kell egyszerre figyelembe venni, és ugye ebben akar valamilyen egyensúlyt teremteni a polgári jog. És akkor ezt egészíteném még ki azzal, hogy azért vannak bizonyos esetek, amikor eltér ettől a mércétől a polgári jog, és azt mondja, ezek ugye speciális tényállások, hogy egy szigorúbb mércét állít, és nem ezt az elvárhatósági mércét alkalmazza, hanem már kvázi tényleg egy objektív szankcióként alkalmazza a kártérítési felelősséget. Például ide tartozik a veszélyes üzemeknek a működése, mondjuk a vasút, a légi közlekedés, és lehetne még sorolni, de a gépkocsi, a gépjármű közlekedés is ide tartozik. És itt, hogyha károkozásról van szó, akkor csak nagyon kivételesen tud a károkozó mentesülni, akkor, hogyha az a tevékenységi vagy ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlanok okozza a kárt, tehát amikor lényegében viszmajorról van szó. Ennek viszont az az oka, ugye, hogy vannak bizonyos tevékenységek, amik nagyon kockázatosak. Tehát ugye például a vasúti közlekedés, ahol ugye egy pici rendellenesség is óriási károkat tud okozni, ugye gondoljunk bele, ugye, hogy milyen vasúti tragédiák történtek a történelem folyamán, és itt a jogalkotó viszont úgy gondolja, hogy mivel itt ugye, aki ezt a tevékenységet üzemelteti, tehát ugye a vasúti társaság és így tovább, ott ugye van kellő fedezet arra, hogy ezeket a károkat fedezni tudják, ugye, és elsősorban ugye a vasút az, aki meg tudja előzni ezeket a károkat, ezért itt egy nagyon szigorú mércét állít föl, és itt már tényleg nem felelősségről van szó, ugye nem azt nézzük, hogy úgy jártak el, hogy az ott helyzetben általában elvárható, hanem itt egy abszolút egy tiszta kockázat telepítésről, hogy ezeket a kockázatokat ugye nem indokolta a károsultakra telepíteni, hanem ezeket inkább a károkozókra telepítik, és nyilván ugye a vasútnak van lehetősége arra, hogy úgy állapítsa meg a bevételeit, hogy ezt a kockázatot kezelje. A vasutak ugye kötnek magukra felelősségbiztosítást, tehát hogyha van valamilyen károkozás, amiért ők felelnek ezen szigorú felelősség alapján, akkor majd ugye a biztosító fogja megtéríteni jellemzően ezeket a károkat, és ugyanúgy a gépjármű közlekedés során sem okoz ez ugye a vezetőknek, vagy a gépjárművek üzemben tartóinak indokolatlan terhet, hogy ők lényegében ugye minden károkozásért felelni fognak, mert ott ugye előírja a jogalkotó a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, tehát ilyenkor ugye tudjuk azt, hogy nem a gépjármű tulajdonosának kell megtéríteni ezt a kárt, hanem majd a felelősségbiztosító fogja megtéríteni.
Tőkei Balázst az ELTE Állam és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tanszékének egyetemi docensét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most folytatjuk a beszélgetést az ELTE Állam és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tanszékének egyetemi docensével. Rozgonyi Ádám a társadalom egésze vagy meghatározott csoportja általi kárviselésről kérdezte Tőkei Balázst.
Ugye ez már egy picit túllép a kártérítés világán, ugye amikor egy egész, tehát itt már ugye inkább ugye kártelepítésről van szó, tehát hogy nem feltétlenül van a kár bekövetkezte mögött olyan személy, aki ezt, akit ez egyértelműen okozta, bár ugye ez sokszor beazonosítható. Ugye ennek több esete is van, amikor ugye tulajdonképpen az egész társadalom visel közösen bizonyos kockázatokat. Ugye gondoljunk egy közismert példára, ilyen ugye a társadalombiztosítás, ami már ugye túllép a polgári jogkörén. Ugye a társadalombiztosítás az alapvetően ugye egy közjogi jogviszony, ugye az állam előír egy járulékfizetési kötelezettséget ugye a jogalanyok számára, és így tovább. De itt ugye arról van szó, hogy mondjuk a társadalombiztosításnak az egészségbiztosítási része az nem szól másról, mint ugye, hogy azt a kockázatot, hogy valaki megbetegszik, azt ugye nem neki kell viselnie. Természetesen ugye annak a kockázatnak is van olyan része, amit kénytelenek vagyunk magunk viselni, mert ugye, hogyha megbetegszünk és valamink fáj, ugye azt nyilván mi magunk fogjuk viselni, azt nem tudjuk másra terhelni, de mondjuk az orvosi ellátás költségeit, ugye azt nem nekünk kell viselnünk, hanem azt ugye a társadalom biztosításon keresztül a teljes társadalom viseli. És vannak még egyéb speciális helyzetek, például ugye van ez az országos betétbiztosítási alap, ami ugye arra vonatkozik, hogyha egy bank lényegében csődbe megy, vagy fizetésképtelenné válik, akkor a betétesek ne károsodjanak, és ez ugye úgy valósul meg, hogy az adott szektor szereplői, tehát a bankok ugye kötelesek fenntartani egy biztosítási alapot, tehát ugye ezeket ennek a biztosítási alapnak a bevételi oldalát azt a bankok fedezik, és ugye ezáltal, hogyha valamelyik bank ugye csődöt jelent, és elvileg ugye a betéteknek megszűnik a fedezete, akkor ebből a biztosítási alapból térítik meg a károsultak kárát, ugye ez egy meghatározott összegig ér ez a biztosítási alap, ugye 100 000 euróig, az ugye most jelenleg olyan 36 millió forint, tehát ugye a fölötti károkat már mindenki maga viseli, de eddig a 36 millió forintos összegig ugye ez a betétbiztosítási alap védelmet nyújt, és itt ugye megint azért beszélhetünk a teljes társadalomnak a kockázatviseléséről, hiszen ugyan első lépésben a bankok viselik ezt a kockázatot, mert ugye ők tartják fent ezt a betétbiztosítási alapot, na de hát ugye a bankok ezt abból a forrásból tudják fenntartani, amiket ugye az ügyfelektől szednek be, és hát lényegében mindenki valamelyik banknak az ügyfele a társadalomban, tehát ugye a társadalom valamennyi tagja hozzájárul anyagilag ugye ennek az alapnak a működéséhez, ugyan közvetett módon, de hozzájárul.
Ha egy kár ér valakit, utána eső körben a biztosítóra gondol, de hogyha a biztosító segítségével sem kap megnyugtató megoldást, vagy annak választ a kérdéseire, akkor utána hogyan tovább?
Szerintem attól függ, hogy milyen helyzetről van szó. Tehát például mondjuk az ilyen gépjármű baleseteknél azért a társadalom az nagyjából tisztában van a szabályokkal. Ugye ott ugye az lesz mindig első körben a probléma, hogy ki felelős a balesetért, és akkor ugye azt vitathatják ugye a felek. Ugye erre megoldás az, ugye, hogy akkor rendőrt hívnak, és akkor lesz hivatalos vizsgálat, és ugye annak keretében megállapítják, hogy ki felel a balesetért, és akkor ugye a balesetért felelős személynek a felelősségbiztosítója fogja megtéríteni ugye a vétlen félnek a kárát, de természetesen a felelősségbiztosító ugye a felelős személy kárát azt nem fogja megtéríteni. Ugye a felelősségbiztosítás az csak az okozott károkért való felelősségre vonatkozik. Ugye a saját gépjárműben bekövetkezett kárra nem. Tehát ugye arra a rakaszkó biztosítást kell kötni, ami ugye lehet ugye egy ilyen korlátozottabb védelem is, mondjuk lopás elleni kaszkó, de ugye van olyan kaszkó biztosítás is, ami ugye teljes körű védelmet nyújt, tehát akkor is olyan baleset esetén is megtéríti a károsult kárát, amelyért ugye ő maga felel. Hogyha meg más esetekről van szó, akkor szerintem ugye visszatérnék arra, amit korábban mondtam, tehát hogy jellemzően az a probléma, hogy nincs is meg a károkozó, és hogy éppen ezért tehát olyan esélytelen az igényérvényesítés. Tehát hogyha van biztosításunk, akkor fordulunk a biztosítóhoz, hogyha pedig a károkozó esetleg előkerül, akkor meg jellemzően szerintem megegyeznek peren kívül, tehát hogyha a károkozó ugye nem szökik el idézőjelben, és vállalja a tettei következményét, akkor gyakran nem lesz ebből jogvita, nem kell bírósághoz fordulni, hanem egymás között megegyeznek. Ami probléma szokott lenni, hogy a károsultnak, akinek van biztosítása, nem feltétlenül van tisztában azzal, hogy a biztosítása milyen károkat fedez. Ugye ezek a biztosítási szerződések, ezek gyakran nagyon terjedelmesek, ugye már eleve egy több tíz oldalas dokumentumot írunk alá, plusz még van az általános szerződési feltétel, gyakran külön dokumentumban az is több tíz oldal lehet. Ettől függetlenül lehet, hogy még ugye, amit mi aláírunk dokumentum, az is általános szerződési feltételnek minősül, de ebbe most nem menjünk bele, mert ez már nagyon túlmutat a beszélgetésünk témáján, de a lényeg az ugye, hogy sokszor azzal szembesül az ügyfél, hogy hát a biztosító végül azt mondja, hogy hát ezt a kárt nem fedezi az ő biztosítása, és ezért nem fizet, és akkor azokból lesznek sokszor hosszú és nem egyértelmű eredménye vezető jogviták.
Tőkei Balázst az ELTE állami és jogtudományi kara polgári jogi tanszékének egyetemi docensét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A bérleti díj elengedését vagy csökkentését is kérhetik azok a bérlők, akiknek fel kellett hagyniuk részben vagy teljesen a korlátozások miatt korábbi tevékenységükkel. Hívta fel a figyelmet a Réti Várszegi és Társai ügyvédi iroda PVC Legal ügyvédje. Sipos Ildikó kérdezte Kelemen Dánielt.
Mindeneket azt szoktuk elmondani, amikor bérleti szerződésekről beszélünk, hogy mindig célszerű a konkrét szerződést jogi szempontból megvizsgálni. Ennek az az oka, hogy a bérleti szerződésre vonatkozó szabályok nagy része eltérést enged közös megegyezéssel. Ezt követően három olyan intézmény van, amely alkalmazása szóba jöhet. Mindjárt az első, amivel ugye kezdeni kell, az úgynevezett viszmajor. Azt kell mondjuk, hogy általános jelleggel viszmajort kiáltani a bérleti szerződésekkel kapcsolatban nem lehet. Nem tudjuk azt általánosan kijelenteni, hogy a viszmajor, amelynek a magyar megfelelője, vagy a magyar jelentése a bérleti szerződés összefüggésében a bérleti szerződésnek a végleges ellehetetlenülése előre nem adható külső körülmények miatt bekövetkezett volna. Egyrésztről ideiglenes törvény, pontosabban kormányrendeleti rendelkezésekről beszélünk, másfelől a természetük sem olyan, hogy véglegesen általános jelleggel kimondható lenne, hogy a bérleti szerződéseket ellehetetlenítenék.
Mégis ebben az esetben akkor mi adhat fogózót a bérlőknek, tehát hogyan lehet megoldani azt a helyzetet, hogy kétségkívül ugye kevesebb bevételük van a járvány miatt, vagy egyáltalán nincsen bevételük, ennek ellenére azonos bérleti díjat kell fizetni, mint hogyha minden a normális menetrend szerint zajlana?
A PTK-nak a bérleti szerződésekkel kapcsolatos szabályai között van egy olyan rendelkezés, amit már a tavaszi járványhullám kapcsán is sokat idéztünk és foglalkoztunk vele, és amely úgy rendelkezik, hogy arra az időtartamra nem jár bérleti díj, amely időtartam alatt a bérlő a dolgot saját érdekkörén kívül felmerülő okból nem használhatja. Ugye az első feltétel, tehát hogy a saját érdekkörén kívüli okból következik be a használatnak a korlátozása, ez nyilvánvalóan igaz, hiszen a jogi szabályozás a kormány által az intézkedések okozzák. Itt igazából a második feltételnek a vizsgálata érdemel több figyelmet. Elég szűkös a bírói gyakorlat, a jogértelmezés nyilván nem került szemben korábban olyan helyzettel, mint ami most, amilyenben most vagyunk. Mindenesetre az az általános megítélés, hogy ha műszaki vagy jogi okokból nem alkalmas a vélemény a használatra, akkor a bérlőt nem terheli bérleti díj fizetése kötelezettség. Vannak olyan üzlettípusok, amelyek az új szabályozás alapján jó eséllyel ebbe a kategóriába tartoznak, tehát ahol arról beszélünk, hogy a szabályozás eredményeként, a kormányrendelet eredményeként gyakorlatilag használhatatlanná válik az ingatlan, sportközpontoknak, mondjuk sportpályáknak a helyzete, de azért itt is vitára adhatunk ott, hogy nagyon korlátos módon, de mondjuk tárolásra ezek a helységek is alkalmasak. Tehát a teljes használhatatlanság ezeknek a helységtípusoknak az esetében jó eséllyel fölmerül, de vitára adhat okot az, hogy bizonyos esetekben korlátosan ugyan mondjuk tárolásra alkalmasak lehetnek, még hogyha vendégeket nem is fogadhatnak, és nyilván mondjuk sportolásra nem lehet igénybe venni a konkrét sportpályát.
Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogyha ugye most az edzőtermek üresen állnak, az edzőterem fenntartójának nem kell bérleti díjat, vagy csak csökkentett bérleti díjat kell fizetnie, tehát egy ilyen szituációban ez a megoldás?
Ez a megoldás tűnik a legközelebbinek, ahogy mondtam, nem foglalkozott még a bírói gyakorlat ezzel az intézménnyel, ilyen helyzettel nem találkozott még korábban. Az edzőteremes példára reflektálva, ugye az edzőteremnél is elképzelhető valóban vendégeket ugyan nem fogadhat, de a sporteszközöknek a tárolása az továbbra is ott történik még a helyiségben. A teljes használhatatlanság nem következett be, de egy részleges használhatatlanság mindenképpen. Én azt gondolom, hogy egy ilyen esetben jó eséllyel lehet ezen a rendelkezés alapján igényt érvényesíteni.
Kelemen Dánielt, a Réti Márszegi és Társai Ügyvédi Iroda PVC Légül ügyvédjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A 2014. március 15-e előtt létrejött örökbefogadásoknál örököl a gyermek a vérszerinti család után. Az ezután indult örökbefogadási eljárásoknál ugyanakkor csak a családon belüli örökbefogadás bizonyos eseteiben örököl az örökbefogadott a vérszerinti család után. Akkor, ha az örökbefogadás az örökbefogadott egyenesekbeli felmenőrokon a testvére vagy egyenesekbeli felmenőrokonának más leszármazója által történt, hívta fel a figyelmet a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnöke, aki arról is beszélt, hogy a jelenleg hatályos két szabályozás eltérően rendezi a vérszerinti család és az örökbefogadott gyermek közötti kapcsolattartást. A részletekről Tóth Ádámot kérdeztem.
Hogyan célszerű megérteni az öröklési rendszeren belül egy speciális eset az örökbefogadott gyermek törvényes öröklésének kérdését?
Az örökbefogadott gyermekek törvényes öröklésére ma kétféle törvényes öröklési rend van hatályban. Azoknál az örökbefogadásoknál, ahol az örökbefogadást jóváhagyó határozat 2014. március 15-e előtt vált jogerőssé, ott a régi polgári törvénykönyv szabályait kell alkalmazni, akiknél 2014. március 15-e után vált jogerőssé az örökbefogadás engedélyező határozat, ott az új PTK szabályai. A kettőben ugyanaz, hogy az örökbefogadott gyermek, amíg az örökbefogadás fennáll, úgy örököl, mint hogyha az örökhagyó vér szerinti leszármazója lenne. A régi PTK azonban megkülönböztette a titkos és a nyílt örökbefogadást. Nyílt örökbefogadás esetén az örökbefogadott vér szerinti rokonsága után is örökölt az örökbefogadott, és hogyha nem volt gyermeke, házastársa, vagy nem volt az örökbe fogadó családból senki, aki örökölne utána, akkor a vér szerinti rokonok is örököltek utána. A titkos örökbefogadásnál, ez a lényeg a titkos örökbefogadásnak, hogy a vér szerinti család és az örökbefogadott közötti jogi kapcsolatok teljes mértékben megszűnnek, és a titkos örökbefogadásnál is ez történt, hogy ott semmilyen öröklés nem volt. Ezzel szemben az új PTK abban az esetben, tehát korlátozza a vér szerinti rokonok örökbefogadását, nem különböztet meg nyílt és titkos örökbefogadást. Egyértelműnek veszi, hogy titkos örökbefogadásnál nincsen ismert rokoni kapcsolat, és jogilag nem értelmezhető az, hogy örököljenek az örökbefogadott után, vagy az örökbefogadott a saját családjából örökölne. Éppen ezért a nyílt örökbefogadásoknál viszont korlátozza az örökbefogadott öröklési képességét, és azt is, hogy kik azok, akik az örökbefogadó család hiányában, mint vér szerinti örökösök örökölnének az örökbefogadott után. Nagyon érdekes egyébként ez a felsorolás, hogy hol marad meg a vér szerinti rokonok utáni örökbefogadás. Azt mondja, hogy ha az örökbefogadottnak egyenes ágbeli felmenő rokona az örökbefogadó. Tehát mondjuk egy nagyszülő fogadja örökbe, vagy hát dédszülőről nem beszélek, mert ott már nagyon nagy lenne a rokoni különbség. Vagy egy idősebb testvér fogadja őt örökbe. Vagy a valamelyik nagynéni, vagy azok leszármazója. Tehát ez az a szűk kör, ahol a vér szerinti rokonok után ő örökölhet, vagy a vér szerinti rokonok örökölnek utána, de csak akkor, hogyha az örökbefogadó, vagy az örökbefogadó ebből a körből kerül ki.
Minden jogintézmény változásnál a laikusok felszokták tenni azt a kérdést, hogy kinek jó ez, és kinek rossz, illetve hogy volt-e valami olyan anomália a korábbi rendszerben, amit az új szabályozás jól orvosol. Ilyet lehet-e most találni?
Hát alapvetően inkább azt lehet, tehát én nem látom azt, hogy anomália lenne. Tehát először is abból indulnék ki, hogy az örökbefogadás, mint jogintézmény már az ókori Rómában azért jött létre, mert amikor még nem lehetett szabadon végrendelkezni, ezzel a fikcióval, vagyis azzal a valótlan ténynek valósként való állításával teremtették meg azt a lehetőséget, hogy az örökhagyó kiválasztja, hogy ki örököl utána, hogy ő gyermekének fogadott valakit, és így alakult ki az örökbefogadás. Egyébként lehet látni, hogy számtalan római császárt adoptáltak, annak ellenére, hogy ismertek voltak a szülei, és gondoskodtak is róla, pusztán azért, hogy vagyonhoz, hatalomhoz, politikai befolyáshoz jussanak. Az örökbefogadásnak ez a természete mindig is fennmarad. Ugye az alapvető kérdés, amit eltérően rendez a jelenleg hatályos két szabályozás, az az, hogy mennyiben maradjon meg a kapcsolat a vér szerinti család és az örökbefogadott gyermek között. A régi PTK nyílt örökbefogadásnál, tehát ahol ismertek voltak a vér szerinti szülők, ott szekunderen ugyan, de megengedte ezt a kapcsolatot, tehát mint hogyha az örökbefogadás ténye csak kiegészítené a törvényes öröklés rendjét. Az új PTK talán pont azért korlátozza ezt, még nyílt örökbefogadás esetén is, mert azt mondja, hogy az örökbeadásnak valamilyen komoly oka van, és ma már nincsenek meg ezek a gazdag rokonhoz odaadom, és akkor örökbefogadják, ugye, mint talán József Attilát is örökbefogadta a sógora, a nővérének a férje. Tehát már nem vagyoni oka van ennek elsősorban, hanem a neveléssel, szociális beilleszkedéshez kapcsolódó okok határozzák meg. Éppen ezért nem biztos, hogy kívánatos az, hogy a vér szerinti családhoz való kapcsolat fennmaradjon. És ezért korlátozza arra, hogyha az örökbefogadottnak eleve valami közeli rokona az örökbefogadó, akkor megmarad ez a kapcsolat, de hogyha az örökbefogadott személy egy teljesen idegen családba kerül, akkor megszűnik ez a kapcsolat. Ha megváltoznak a társadalmi igények, úgy gondolom a jogalkotó is követni fogja ezt, de ahogy jelenleg csak kiskorú örökbefogadására van lehetőség, a háború előtti jogban teljesen normális volt az, hogy érett nagykorú embereket fogadtak örökbe, és ott kifejezetten a törvényes örökösi státuszba való behelyezés volt az ok. 52-ben úgy döntöttek, hogy kiskorúakat lehessen csak örökbefogadni, és ezt a kodifikációs bizottság az új PTK megalkotásakor jónak találta és fenntartotta. Mert azt mondta, hogy ha valaki végrendelkezni akar, vagy valaki juttatni akar valakinek, írjon egy végrendeletet, és ugyanabban a helyzetben.
Tapasztalataik szerint átmente már a jogkereső polgárok tudatába az új szabályozás részletei és annak lényege. Van-e akkora jelentőségű ez az intézmény, hogy az embereket ez foglalkoztassa?
Inkább úgy válaszolnék, hogy a praxisom 22 évéből körülbelül 4 ilyen ügy volt. Tehát amikor egy ilyen ügy elém kerül, nekem is mindig utána kell néznem a hatályos szabályoknak. Alapvetően periférikus jelentősége van, de mivel lehet látni, hogy a társadalom egyre érzékenyebbé válik arra a kérdésre, hogy segítsünk azoknak a gyerekeknek, akik rászorulnak, akár örökbefogadással is, el tudom képzelni, hogy a következő évtizedekben ennek a szabályozásnak a jelentősége meg fog nőni.
Tóth Ádámot, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.